Alapítóbb alapít rend 2017-ben alapítottuk, méghozzá az én kisfiam Vid miatt. Ugye ő súlyosan halmozottan sérült, és az ő fejlesztésének és egyéb ellátásának támogatására alapítottuk meg. Közben pedig, ahogy alakulnak a dolgok, ugye, nem mindig úgy, ahogy mi tervezzük, és találkozunk más családokkal, úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképpen egy kicsit ki kéne terjeszteni, úgyhogy így az alapítvány foglalkozik a hasonló helyzetben lévő gyermekek támogatásával is, illetve a családok, szülők támogatásával. Ez akár egy fejlesztés, akár pénzbeni, vagy bármilyen más mentális támogatás, információ átadásra.
Ugye Vidnek nincs konkrét diagnózisa, azt írják, hogy nem egy kijelölt úton meghatározott fejlesztésekkel támogatják, viszont én azt látom, hogy egyre több az ilyen alapítvány, és bocsánat, hogy ezt mondom, sajnálatos, nem véletlen, mert rengeteg pénzbe kerül ma ezeknek a gyerekeknek a fejlesztése, amit én úgy gondolom, hogy elérhetővé kellene tenni mindenki számára ingyenesen.
Nyilván ez hatalmas befektetés kellene szerintem az ország részéről. Ezek a hozzájárulások viszont egyre csökkennek, ahogy hallottuk, most így a szociális hálót még jobban elvékonyították. Sajnos erre semmilyen lehetőséget nem látunk, sőt, ha jól tudom, most az álláspont, hogy ezeket a dolgokat lássák el a helyi önkormányzatok és civil szervezetek, ami ugye egy hatalmas feladat, és azért ez nem ennyire egyszerű. Nem is igazán értem a miértjét, vagyis hát de értem, mert elolvastam számomra legfelháborítóbb mondatot, hogy mindenkinek hozzá kell járulnia a gazdaság működéséhez, és aki nem járul hozzá, az nem érdemli meg, hogy ellátásban részesüljön. Hát ezt fel kell dolgozni szerintem, de nagyon sokan már úgy vagyunk vele, hogy nem rájuk támaszkodunk, tehát hogy mi mondjuk vagyunk olyan szerencsés helyzetben családilag, hogy nem kell rájuk támaszkodnunk, de sajnos nagyon sokan nincsenek ebben a helyzetben. Tehát nagyon sok családnak probléma, hogy például rengeteg pelenkát kivontak támogatás alól, és most nem tudják, hogy oldják meg a gyermeknek a pelenkázását, ami egy elég alapvető dolog lenne, tehát, hogy igen, ebben ez nagyon szörnyű. Meg rengeteg gyermek, rengeteg család van, sokan vannak, akik nem kérnek segítséget, mert nem tartanak az elfogadásnak azon a szintjén, hogy merjenek egyáltalán segítséget kérni, vagy merjenek bárhova fordulni, nem is mindig lehet, tehát egy ilyen kicsi alapítvány is, mint a miénk, nem tudunk hozzájárulni sokszor milliókkal, pedig megtennénk nagyon szívesen, de mi nem vagyunk annyira fókuszban, hogy olyan bevételünk legyen, amivel itt, nem tudom, 10-20-30 gyereket tudnánk évente támogatni, sajnos.
Meg szerintem sokan szégyellik is ezt, tehát szégyellnek kérni, szégyellek napvilágra juttatni azt, hogy ebben a helyzetben vagyunk, holott egy fogyatékossággal élő gyermeknek a fejlesztése rendkívül sok idő, energia és pénz, és általában ugye ez úgy szokott történni, hogy az anyuka az nem tud dolgozni.
Így van, ez az esetek legnagyobb százalékában így van. Ez egy hosszú folyamat, ugye maga az elfogadás is. Én például határozottan nagy hangsúlyt fektetek erre a részre az alapítvány munkájában, tehát saját részről inkább a szülőkre, tehát hogy az ő segítésük, az ő felfogásuknak egy kicsit az átformálása, az, hogy megismerjék a többieket, az, hogy merjenek róla beszélni, azt, hogy tudják, hogy nincsenek egyedül, hogy hova fordulnak, mert sajnos állami közegből nem igazán kapunk ehhez segítséget. Tehát ugye mondjuk megszületik egy gyermek, akiről esetleg már alapból tudják, hogy lesz vele feladat, de legtöbb esetben ez ugye a későbbiekben derül ki, egy olyan szituációban, ami mondjuk egy azonnali orvosi ellátásra szorul, legyen az egy epilepsziás roham, egy keringés összeomlása vagy hasonló. És ugye ott ellátják az orvosok, elmondják, hogy mi a szitu, hova kéne még menni, milyen vizsgátot kellene végezni, de körülbelül itt így megáll a tudomány, és akkor ugye a szülő az interneten keresgél, hogy igen, de mégis mit lehet-e fejleszteni, de hát most ugye az orvosok legtöbbször ezt már nem is tudják, mert egyrészt le is vannak terhelve, nem tudnak ezzel foglalkozni, másrészt meg nagyon sok mindenről nem tudnak. Harmadrészt állami kórházban nem ajánlanak magán jellegű terápiákat, mert azt mondják, hogy nem ajánlhatják, mert hogy az pénzbe kerül. Szerintem ezt eldöntheti utána a szülő, hogy ezt megengedheti-e vagy sem, vagy meg szeretné-e csináltatni mondjuk az adott vizsgálatot vagy sem, de sajnos jelenleg ez a helyzet, tehát nagyon kevés az információ, amit kapunk mondjuk egy kórházba kerüléskor a továbbiakkal kapcsolatban. Én például ezt szeretném, hogy ezt is csinálom így a szülőkkel, hogy minél többen beszélnek róla, és akkor hátra tudunk segíteni egymásnak.
Vidről egyébként mikor derült ki, hogy valami nem stimmel?
4 hónaposan lett egy elég komoly epilepsziás rohama, amikor kórházba kerültünk. Addig is jártunk gyógytornára, mert egy picit gyengébb volt az izomzata, de alapvetően semmi olyan eltérés nem találtak születés után, hogy aggodalomra adjon okot. 4 hónaposan, amikor jött ez a nagy epilepsziás rohama, ugye akkor kerültünk kórházba, és akkor már így sorozatával jöttek a gondok, hogy ez is baj, az is baj, amaz is baj, ami ugye lehet, hogy már nekem feltűnt, és mondjuk én megkérdeztem a védőnőtől, doktornőtől, de ők még azt mondták, hogy ez így normális, a kórháza meg már azt mondták, hogy ezzel miért nem mentünk még valakihez. Hát ugye itt megint az információ. Tényleg nem kell mindig bepánikolni, én is azt mondom, hogy ha minden egyes rossz mozdulatnál ugye kórházba rohannánk, akkor az egész életünket ott töltenénk, mert nagyon sokszor van, hogy mondjuk megoldódik valami magától egy-két napon belül, vagy ha figyeljük, vagy hasonló. Tehát nehéz eldönteni, főleg egy első gyermekes friss szülőnek, hogy most mi az, ami tényleg probléma, vagy csak az ő fejéből pattant ki, hogy biztos gond van a gyerekkel.
Vid egyébként most hány éves és milyen állapotban van?
8 múlt. Nyilván valamelyest javult, de ő nem beszél, nem jár, nem mászik, nem ül magától, tehát igazából ő teljesen látásra szorul. Közben 6 évesen vették észre, hogy van egy krónikus vesebetegsége is. Ennek következtében így az állapota hol jó, hol rosszabb. Neki a karácsonyi időszak, ez egy rendkívül rossz időszak mindig. Ez ilyen vészeljük át hónap nekünk általában, és akkor nyáron van a legjobb paszban legtöbbször.
Azért ez nagyon nehéz, ugye van Vinnek testvére is, alapítványt csinálni, fölhívni a figyelmet a dolgokra, azért ez rettentő nagy feladat.
Igen, mi emellett meg dolgozunk is, úgyhogy az alapítvány sajnos sokszor szorul háttérben, pedig nagyon szívesen csinálnánk, de ugye kétes munkából nem nagyon lehet megélni. Igyekszünk, amit lehet ilyen kisebb projektekkel, lennének nagy terveink, de hát ahhoz sokkal nagyobb volumenű támogatásra lenne szükségünk, ami egyelőre, ahogy említettem, kis alapítványoknál ez elég nehéz.
Ha megnézzük a nyugati országokat, tehát külföldön ez homlok egyenest másképpen.
Teljesen.
Tehát ott nem szégyen mutatkozni az utcán egy Down-szindrómás gyerekkel, egy sérült gyerekkel, ott nem kérdés az, hogy támogassuk ezeket a családokat, támogassuk ezeket a szülőket, mert tegyük hozzá, se a szülő, se a gyerek nem tehet arról, hogy így született.
Nem, igen, mondjuk én úgy gondolom, hogy itt is van már egy ilyen kommunikációs probléma, hogy ezt nem mindig gondolják így. Én azért már nagyon sok mindent hallottam. Biztos dohányzott a terhesség alatt, biztos ivott a terhesség alatt, vagy drogozott, és azért lett ilyen a gyerek. És azért ez döbbenetes, hogy így ez az első reakció. Bárkivel megtörténhet, tehát senki ne gondolja azt, hogy vele nem történhet meg.
Ez így van.
És ugye amíg nincs benne, addig tényleg nem fogja látni, és addig nagyon nehéz bármit megmagyarázni, hogy ki, miért és hogyan dönt.
Igen.
Meg hogy miért tartja meg, sose lehet tudni.
Ez mindenkinek a saját döntése, és nincs joga senkinek megkérdőjelezni.
És nem szabad, igen, senkit nem szabad elítélni. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy az se ítélj, jöjjük el, hogyha mondjuk valaki erélyesen rászól egy halmozottan sérült gyerekre, mert nem tudhatja, hogy mi van mögötte. Nem tudhatja, hogy egyébként ő már az elmúlt 24 órában csak üvölt és sírás hallott, és egyszerűen már nincs idegzete arra, hogy kedvesen beszéljen. És ugye, amíg nincs benne valaki, addig ezt így nagyon nehéz átlátni. Sokszor oda jönnek, hogy ide jön egy gyerek, és így az anyuka megpróbálja elrángatni, és én például szoktam neki szólni, hogy nem kell, tehát, hogy nyugodtan jöjjön ide, ha őt érdekli, hogy miért van így, akkor hogy érdekelje, tehát, hogy így pont ugye a szülő teszi sokszor azt, hogy a gyerek se tudja, mert hogy mondjuk vannak mások.
Kicsit a fotókról. Hogyan jött egyébként ez az ötlet?
2021 márciusában fotóztuk először az édesanyákat. Ez az ötlet egy társalapítvány elnökének, az első lépéseket támogató alapítvány elnökének, Kerekesné Vince Juditnak a fejéből pattant ki. Ő itt Tatabányán működteti az első lépések fejlesztő központot, és ő gondolt először arra, hogy valamit ki kellene találnunk így az anyukáknak, hogy egy nagyon picit így ki tudjanak kapcsolni, úgy meg vannak fáradva, és akkor hát én rögtön ráharaptam, hogy akkor itt valami nagyon klassz projektet kéne elkezdenünk, és így álmodtuk meg pillanatok alatt a Nő az anya mögött című kiállításunkat, és ezzel kezdődött az egész projekt sorozat. Itt az anyukákat vettük fókuszba, egy kis szépségnapot tartottunk nekik, kis beszélgetést, fotózást, és az ő fotóik kerültek ki először kezünk közül így kiállításra. Ezek több helyen is ki voltak állítva az országban. Majd a következő évben ezt megismételtük, mi ezt szeretnénk, hogyha ezt minden évben, márciusban, így nőnapra meg tudnánk ismételni az anyukáknak, kiállítás nélkül egyszerűen csak az élmény és a kikapcsolódás kedvéért. Majd tavaly novemberben sikerült az apukákat nem csak végre kapnunk a gyermekekkel, és ennek így a záró projekt terveztük, hogy most a testvéreket szeretnénk bemutatni, ugyanis nagyon örülünk neki, hogy nagyon sok ilyen gyerek nincsen egyedül, és sokan vannak, akik például nem utolsónak születtek, hanem nekik vannak kis testvéreik. Tehát ez egy hatalmas dolog, rengeteg hezitálás és szenvedés van ilyenkor a szülők részéről, hogy merjenek-e vállalni, de hála Istennek nagyon sokan vannak, és egy kicsit szeretnénk ezt erősíteni, mert nagyon sok minden kivel beszélgettünk, akiknél ugye van halmozottan sérült gyermek, és azt mondták, hogy hát ők már nagyon megbánták, hogy mondjuk nem mertek vállalni egy testvért, de akkor nem mertek. Mindig van rizikó, úgy gondolom, de örömmel vesszük, hogy sokan vannak, akik merik, és születnek utána az egészséges gyerekek, akik pedig hatalmas húzóerőt jelentenek a próbatételes gyermeknek is, illetve a szülőknek is.
Igen, ezt nagyon sokszor hallom én is, hogy azok a szülők, akik egyébként fogyatékkal élő gyermeket, vagy csak valamilyen fejlesztést igénylő gyermeket nevelnek, nagyon vágynak arra, hogy azért legyen egy egészséges gyermekük is. Egyrészt megtapasztalni, hogy mi az, a másik, amit ön is mondott, hogy óriási húzóerőt jelent mind a szülőknek, mind pedig a kicsinek az, hogyha van egy egészséges tesó mellette.
Igen, abszolút. Ez igen, egy kicsit úgy érzem, ugye itt saját tapasztalatból is tudok beszélni, mert itt meg öccse van, hogy ez egy kicsit ilyen, szerintem egy lehet, hogy csúnyán hangzik, de egy kis bizonyítási vágy is, hogy igen, nekem is lehet egy egészséges gyermekem. Kicsit vissza tud a család kapcsolódni a társadalomba, mert ugye nagyon sokszor ez a probléma, ahogy az elején is beszéltünk róla, hogy ezek a családok elzárkoznak nagyon sokszor. Vagy azért, mert még ezt nem dolgozták fel, vagy azért, mert nem is fogják, sajnos sokan vannak ilyenek, akik egyszerűen nem jutnak el az elfogadás szakaszába, vagy szégyellik, vagy nem akarják, hogy megbámulják a gyermeküket, vagy úgy vannak vele, hogy minek menjek ki a játszótérre, mert én úgyse tudom kivenni a babakocsiból, nem tudom berakni egy hintába, nem tud fölmászni egy mászókára, és egyébként meg oda jönnek és kérdezgetnek. Mi ezt próbáljuk nagyon sokszor a szülőkben erősíteni, hogy ne legyen bennük. Ezt próbáljuk meg frappánsan válaszolni, sokkal inkább válaszoljunk, ha kérdeznek, jobb, ha kérdeznek, mert akkor mi válaszolhatunk nekik úgy, ahogy mi szeretnénk, és nem találgatnak. Sajnos ez a mentalitás még szerintem így a magyar emberben így nem az igazi. A sérült embereknek így a megítélése, vagy a hozzájuk való hozzáállás. De sokszor nehéz, tehát sokszor én magam sem tudom, ha például meglátok egy gyermeket az édesanyjával, és ugye én mondjuk kapásból kiszúrom, hogy egy próbatételes gyermek, hogy rámosolyoghatok-e, vagy ezen meg fog sértődni az anyuka, vagy sem.
Igen, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az az édesanyja, vagy az az édesapa, aki egy sérült gyermeket nevel, az attól még ő nő, és attól még ő férfi.
Így van. Ez a másik, ami rettentő nehéz. Ugye itt mi azért vettük első körben itt a projekt kapcsán az anyukákat gócső alá, mert 99%-ban, és azért nem szeretnék semmilyen apukát megsérteni, akiknél fordított a helyzet, mert van olyan is, ismerünk olyat is, ahol az apuka áll helyt, és anyuka már sehol sincs, de hogy az anyukák azok, akik ugye legtöbbször így mindent rááldoznak a gyerekre, és abszolút nem törődnek törődnek magukkal, mert úgy érzik, hogy ezt kell csinálni. De azt kell megértetni sokszor velük, hogy nem szabad teljes mértékben beáldozni magunkat ezért, magunkkal ugyanúgy kell foglalkozni, mert ha mi feszültek vagyunk, mi nem érezzük magunkat jól, a gyerek se fogja magát jól érezni. Tehát ez nagyon fontos szerintem, és mi ezt próbáljuk minden ilyen alkalman, minden ilyen projekt kapcsán erősíteni a szülőkben, hogy egyáltalán nem szégyen, ha mondjuk találnak egy babysittert, aki tud foglalkozni a gyermekkel heti két estét, és ők közben egyszerűen csak beülnek a kádba, és megisznak egy pohár bort, vagy elmennek moziba, vagy bármi ilyesmi.
Mert hogy ez ritkaság.
Igen, legtöbben még úgy mondjuk egy nyaralásról is lemondanak. Én ezt sem nagyon értem meg sokszor, mert nehezebb, ez tény, de lehet menni, és szerintem a gyerekek imádják, vagy kirándulni is, sokszor nagyon nehéz megoldani, sokszor úgy vannak vele, hogy arra már mondjuk nem jut pénz fejlesztés mellett, ez is teljesen érthető, de sokan csak azt mondják, hogy nehéz, meg egyébként is akkor nem olyan haladós mondjuk egy városnézés. Hát igen, de ugye ezt a helyzetet, ezt valahogy adoptálni kell a mi életünkbe.
A fotósorozatok kapcsán egyébként kiket volt nehezebb megszólítani, vagy elérni, az apákat, vagy az anyákat?
Hát egyértelműen az apukákat. Nem véletlen, hogy az ő sorozatok 10 képből áll, és az is olyan, hogy így utolsó pillanatban lett az 10. Nem azért, mert nem merik vállalni, vagy nem azért, mert ők le akarják tagadni, hogy egy próbatételes gyermeket nevelnek. Egyszerűen csak én nem vagyok fotogén, én nem akarok fotózkodni, ugyan miért kell, most akkor állandóan kérdezgetni fognak, meg hasonló. De nagyon örülünk ennek a 10 apukának is, és annyira jók lettek a képek akkor, és olyan fantasztikus visszajelzések voltak, hogy szerintem utólag bárki, aki egy kicsit is kételkedett, az már nagyon büszke volt rá, hogy megjelent a fotózáson.
És hogyan sikerült egyébként a testvérfotózás? Tehát felhívás alapján választják ki azokat a családokat, akik részt vesznek a fotózáson? Tehát ők jelentkezhetnek?
Igen, szoktunk készíteni egy ilyen kis jelentkezési lapot, ugye, ami már alapból egy szűrő, mert ott már válaszolni kell olyan kérdésekre, ami alapján mi ki tudjuk szűrni, hogy például ők azok, akiket keresünk, vagy sem, mert azért itt nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy mi most leginkább arra fókuszálunk, hogy súlyosan halmozottan sérült gyerekekről legyen szó. Mi most velük szeretnénk foglalkozni, mert úgy látjuk, hogy az ő megítélésük és az ő ellátásuk az, amiben elég nagy akadályok vannak, vagy problémák így az országban.
Egyébként 2018-ban jól olvasom a közösségi oldalukon, akkor egy fejlesztő gyermekközpont létesítése, tatán ez az igény merült fel, és jött a gondolat.
Ez máig tart, ez lenne a nagy álmunk, igazából nem is az, hogy fejlesztő gyermekközpont, már kicsit túl gondoltuk ezt, egy szociális otthont szeretnénk, ahol ugye a gyermekek elhelyezése is megoldott, egy szociális intézményben a legkisebb kortól konkrétan életük végéig meg lehet oldani, illetve utazó pedagógiával a pedagógiai ellátásuk is, és mivel fejlesztő központként is működne, ezért ugye a plusz fejlesztések is, tehát az lenne a cél, hogy minél kevesebb plusz teher maradjon a szülőn, tehát hogy biztonságban tudja a gyerekét, jó helyen tudja a gyerekét, és az a gyerek mondjuk egy helyen mindent megkapjon, mert ez még egy nagy probléma, hogy ugye bevisszük mondjuk egy oktatási intézményben, legyen az bölcsőde, óvoda, iskola, ugye, ha van olyan a környéken, és akkor még utána megyünk ilyen fejlesztésre, olyan fejlesztésre, lovaglásra, úszásra, hát éppen ami elérhető normális távolságban. Nem azért, mert mondjuk egy iskolában nem fejlesztik, mert ott is megteszik a lehető legtöbbet értük, de sajnos kevés a pedagógus, a felszerelés is legtöbbször nagyon hiányos, és az az álmunk, hogy legyen egy olyan központ, ahova reggel beviszem a gyermeket, megkapja a kötelezően előírt oktatást, mert ugye kötelező, és mellette, ha én igénylem, akkor kapjon olyan pluszokat is, amire egyébként máshova vinném, és ez ki is tartom, közben pedig egy információs központként működhessen, pontosan azért, amiről az elején beszéltünk, hogy olyan információkhoz hozzájuthasson a szülő, amit máshol nem kaphat meg, tehát tudja, hogy ide bemegyek, és bármi a bajom, valaki lesz ott, és legalább egy úton el tudok indulni, mert nem valószínű, hogy meg tudunk oldani mindent, de egy irányt esetleg tudunk adni, hogy mi a tanácsunk, hogy hova, merre induljon el. Tartottunk mi ilyen szülőtámogató kört is, csak aztán a Covid ezt így félbevágta, és azóta nem alakult újra egy ilyen beszélgetés, ugye pszichológus vezetésével, ami szerintünk nagyon fontos. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok ötletünk van, itt megint sajnos az anyagiak szabnak határt.
Egyébként maximálisan megértem az otthon létesítését, mert van, aki intézetbe adja a gyermekét, szégyen nem szégyen. Az, hogy mit él át a szülő, az más kérdés, igen, mert szerintem ez őrült nagy vívódás. Tehát én is azt látom, hogyha a szülő biztonságban szeretné tudni a gyermekét, hogy megkapja azt a fejlesztést, tehát hogy egy minőségi életet tudjon élni, mert azért, mert igen, valaki sérült, az nem jelenti azt, hogy be kell rakni a sarokba, és ott kell hagyni. Mert ezt nagyon sokszor lehet hallani szakemberektől, hogy ez saláta, ezzel nem lesz semmi, kész, ennyi, fogadják el. És itt jön a szülő, hogy már pedig én nem fogadom el, és megy, és dolgozik, és hihetetlen, amilyen történeteket lehet látni, hogy a fejlesztéssel mi mindent el lehet érni, és mi mindenre rá lehet bírni az emberi agyat.
Igen, abszolút, abszolút. Meg ugye mindig van új a nap alatt. Én mindig azt mondom, hogy mi is már 8 éve csináljuk ezt a kálváriát, de valahogy mindig tudnak újat mondani. És van, hogy itt van a szomszédban, és itt állok, hogy én erről miért nem hallottam még. Azért, mert még pont nem jutottam el addig az emberig, azért, mert nincsen marketingünk, azért, mert mondjuk ugye jár hozzájuk annyi gyermekfelnőtt, aki őket ellátja. Tehát, hogy ez nagyon nehéz. A másik meg az, amit mondtam, hogy kicsitől életük végéig, mert ez még egy hatalmas érvágás a szülőknek. Tehát bölcsőde az szinte kizárt, hogy lenne. Ugyanakkor már van, hogy azért három év után is annyira fáradt a szülő, hogy nagyon-nagyon jól esne neki, ha legalább 8-tól délig benne egy olyan helyen a gyerek, ahol tényleg kap fejlesztést, tényleg jól érzi magát, és ő is, ha nem is dolgozni megy el, egyszerűen csak ki tudja fújni magát, el tudjon menni egyedül boltba, vagy bármi teljesen hétköznapi dolog történjen vele, nagyon-nagyon nehéz. De ha sikerül is bölcsdébe járni, mondjuk Vidnek sikerült egy fantasztikus helyen itt Tatán, 6 éves koráig lehet bölcsdében. Ha 5 éves koráig nem iratom át óvodába, akkor nincs óvoda bölcsi után, hanem 6 éves korában ő tankötelezett. Az, hogy én azt hogy oldom meg, az már senkit nem érdekel. Sajnos óvodai elhelyezést nem találtam neki, mivel ugye ő egy emberes gyermek, és nincs egyedül a környéken ezzel, így 6 éves koráig bölcsdébe járt. Rettentő rossz volt egy ennyire szuper helyről, egy ilyen közegből elvinni egy iskolába, bár tudtam, hogy ott is rendben lesz. 6 évesen bekerül egy fejlesztő csoportba, ahol ugye nincsenek olyan osztályok, mint egy átlagos iskolában, vagy egy enyhén sérült gyermekeket nevelő iskolában, hanem ez egy fejlesztő csoport, itt 6 évestől 23 éves korig lehetnek gyerekek, összesen 6 egy csoportban. Nyilván azért, mert hasonló képességűek, tehát fejlesztést itt tudják megoldani. Na de most ez nagyon jól hangozna, hogyha tudom, hogy szuper helyen van, és akkor minden jó. Igen ám, de 23 éves korában azt mondják, hogy akkor most megszűnt az állami ellátás, és akkor hazaadják a gyermeket. Na most el lehet képzelni, hogy egy olyan szülőnek, aki ne adj Isten, tudott emellett dolgozni, mert sajnos nem sokan vannak, de azért vannak, akik mondjuk emellett tudnak dolgozni, fogják, és 20 év után visszaadják a gyereket. És akkor ott áll egy 23 éves gyerekkel, és akkor ott hagyhatja a munkáját, és akkor menjen haza, és akkor mostantól ápolja ő, mert nincs állami ellátás. Az egyetlen megoldás, hogy intézetbe adom. De ezt meg van, aki vagy nem tudja, nem akarja, tényleg semmilyen elítélendő dolog nincs abban, ha valaki így dönt. Én is ismerek olyat, és teljesen megértem, de ennyi. Tehát azt szeretnénk, hogy legyen egy olyan intézmény, ami fix, ami tényleg biztosítja azt, hogy ott maradhat, és ha olyan képességű, akár olyan dolgokat is tud csinálni, akár egy jobb képességű gyerek, egy nagyon egyszerű kis munkát, vagy valami, ami leköti, ami nem hagyja hogy ott így elponnyadjon a sarokba idézőjelben.
Azok, akik mondjuk csak információra vagy segítségre vágynak, vagy hogy csak tartozzanak egy közösséghez, azok hol találják meg Önöket?
Ugye nekünk van egy weboldalunk is, a vittöbre.hu, illetve Facebookon is elérhetőek vagyunk, vagy szerintem nekem telefonszámom is megvan adva, illetve az első lépések fejlesztő központban is nagyon szívesen látnak mindenkit, aki bármilyen segítségre szorul, és esetleg onnan eligazítanak valahova, vagy ők el tudják látni, ugye ez kérdés. Illetve mi főleg Facebookon vagyunk egy kicsit aktívabbak, ott, hogyha bármilyen eseményünk van, én azt közzé szoktam tenni, a weboldalunkon pedig elég sok információ elolvasható szerintem. Hamarosan azt is frissíteni fogom, mert sok már elavult, de igyekszem, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ott minden e-mail, telefon, bármilyen elérhetőség megtalálható, hogyha valaki egyszerűen csak információt szeretne, ha segíteni, azt is. Ugye még az van hátra, hogy ezeket a képeket, amik most készültek, még előhívassuk, ugye a többiből már van fizikai kép, és akkor tervezzük, hogy ugye egy ilyen elég nagy kiállítás keretében az országban több helyen kiállítjuk külön kis élettörténetekkel. Az elég sok kép már ilyen 60-70 körüli kép darabszámban, illetve vannak így kilátásban rendezvények, de erről még azért nem mernék beszélni, mert még semmi sincs lefixálva.